Ezek testvérek, nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy ezen a konferencián együttléten itt lehetek, és köszönöm a megtisztelő bizalmat is, hogy egyházunk egyik, talán a végén kiderül, hogy nem is egyik, hanem másik legfontosabb hitvallásáról, a Heidelbergi Kft. Mellett szólhatok néhány szót. Nagy jelentőségű iratról beszélünk. Röviden a bevezetőben elmondom, hogy amikor olyan hitvallásról szólunk, amely nem csak az egyes hívőnek tételesen megfogalmazott, akár személyes, akár másokkal közösen elmondott hitvallása, hanem olyan dokumentum irat, amelyet egy egész egyházi közösség elfogadott és önmagára vézve kötelezőnek tart, akkor már hitszabályról beszélünk, latinul regula fideiről, és ez a hitszabály, ha tartjuk magunkat hozzá, akkor a teológiai gondolkodásunkat, és ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, nem csak a teológusok, hanem minden egyháztag teológiai gondolkodását meghatározza, befolyásolja szemléletét, erről majd még a végén szólok néhány szót. Mindenképpen meghatározó jelentősége van az ige hirdetésre nézve, hiszen az ige hirdető, aki az exegetikai anyagot csoportosítja, a megértett igéből üzenetet készít, ha akarja, ha nem, már a kérdéseit is egyfajta zsinór mérték szerint, hitvallási mérték szerint teszi föl, és így is adja elő. Másrészt ige hirdetése is a zsinór mérték alá helyezhető. És amiért harmadsoron igen fontos a hitvallás, és különösen a második helyzet hitvallás, erről szeretnék ma részletesebben szólni. A hitvallásban foglaltak az egyház szemléletünket is meghatározzák. És ezért már engedjék meg a testvérek az idő rövidsége okán rá, szeretnék is rátérni a második helyzet hitvallásra. Röviden a keletkezéséről, a fogadtatásáról, a szerkezetéről néhány szót szólni, és ha még belefér a szűkös időbe, akkor néhány más fontos hitvallással összehasonlítani. A hitvallás írója Henrik Bullinger, zürichi prédikátor, aki 1504-ben született és 1575-ben halt meg 71 esztendős korában. A kor jellegzetessége szerint igen fiatalon, 27 esztendősen, 1531-ben lett, Zwingli után, a papali csatavesztés után, amikor Zwingli meghalt, zürichi vezető prédikátor, és utána egészen élete végéig Zürich vezető prédikátora, teológusa, befolyásos hitipázója, az egész 16. századi reformáció legalábbis a svájci ágának egyik meghatározó személyisége lett. Hát nem tudom, hogy ma 27 esztendős korában ki lenne mondjuk egy reformáló város vezető prédikátor, a 27 esztendős korukban a fiatalok még talán a lelkészképesítő vizsgával szoktak küzdködni, de ha arra gondolunk, hogy Kálvin is 27 éves volt, amikor elkezdte írni az institúció első változatát, akkor talán ennek a kornak az egyik jellegzetesség. Még ha fiatal beleutolt is ide veszem, aki 23 évesen lett a Wittenbergi Egyetem professzora, akkor azt tudom mondani, hogy a 16. század a zsenék kora volt, de ez így nem igaz, hiszen minden évszázadban és minden korban vannak zsenik. Inkább azt lehetne mondani, hogy a 16. század arról nevezetes, hogy az Szentegyház életében Isten szent lelke zseniket is indította arra, hogy részt vegyenek ebben a nagy munkában. Imádkozzunk azért, hogy a 21. századon is ragadjunk meg Isten zseniális fiatal embereket. Mi már öregek vagyunk, 227-et is elütöttük, de vannak 25-26 éves, 20 éves fiatalok, töltse meg őket Isten szent lelke, sok áldás jönne belőle egyházunk életére. Azt is fontosnak tartom elmondani, hogy Bullinger, akinek igen kiterjedt irodalmi munkássága van, igehirdetések, kommentárok, hitétázóiratok, levelek, mindaz, amit abban a korban egy fontos és befolyásos reformátor végezhetett, ő is végezte, Ez az irata, amit mi második felvétit vallásnak nevezünk, eredetileg magániratként, Bullinger saját megjegyzése szerint végrendeletként, kvázi teológiai végrendeletként készült. És mindjárt ott is vagyunk a körülmények között, ezt is fontos látni mindenkinek, aki ezt az iratot olvasgatja, lapozgatja, használja, elmélyed benne. Az ok, hogy 58 esztendősen teológiai végrendeletet írt, jeleztem, hogy 71 éves korában halt meg, tehát még adott neki Isten bőven időt, az abban keresendő, hogy a reformáció második nemzedéke, Bullinger tulajdonképpen nehéz eldönteni, hogy az elsőhöz, a másodikhoz, mondjuk inkább, hogy a második nemzedékhez tartozik, Calvin kortársa, azt látja egyre szomorúbban, hogy a 16. század elején induló nagy egyház megújító mozgalom, így szoktuk mondani, az egyházat főben és tagokban meg kell újítani. A tridenti zsinat 14-15 évig tartó folyamánya során megrekedt, és azok a nagy igyekezetek és remények, amelyekkel még a luterék nemzedéke indult, nevezetesen az Isten igéje fényébe állítva, megújítható, megeleveníthető, megtisztítható a keresztény anya szentegyház, egyre távolabb, egyre jobban távolodott a reformáló nemzedéktől, a tridenti zsinat igen merev határvonalakat húzott, igen kemény elhatárolásokat tett, a tridenti zsinat kánonjaiban 134 Damnánusz van, kárhoztatjuk, elítéljük, tételesen felsorolva különböző teológiai, egyházszervezeti kérdésekben megmerevettek a frontok, és ekkor a reformátoroknak kénytelen kellett, mert el kellett indulni abban az irányba, hogy akkor hogyan rendezkedik be a megújított egyházak élete. Ez az 1550-es-60-as évek közepén válik egyre világosabbá, szétválnak a reformigyekezetek, Trident is tulajdonképpen reformzsinat volt, az egyháztörténetek ezt ellenreformnak nevezik, a tridenti zsinat, a római katolikus zsinat is nagyon sok mindent megvalósított az előző nemzedékek reformáló törekvéseiből, de nagyon sok tekintetben, ebben most nem menjünk bele, mert éjfélig itt ülnénk, merev határvonalakat húzott. Bullinger a sok vita nyomán úgy érezte, hogy a saját pozícióját is meg kell fogalmaznia, és ez tulajdonképpen az eredeti vázlata 1561-62-ből az úgynevezett második Calvin hitvallásnak. Ezt ő tulajdonképpen magániratként, saját anyagaként adta tovább, küldte reformáló társainak. Az egyháztörténetek tudják, hogy 1560-ban a falci választó fejedelemség a református irányba indul el, akkoriban már talán lehet erről beszélni, hogy református irányba indul el, és ez szükségszerűvé tette a kor jellegzetessége szerint, divatos szóval, mai szóval, hogy megfogalmazzák a pozíciókat. Miért, mi alapján, milyen módon vezeti be a falci választó fejedelemség a reformációnak, jobbára inkább Calvinhoz, Bullingerhez, a svájci reformátorokhoz, vagy talán a németalföldiekhez, vagy talán a skótokhoz köthető irányát. Ennek két olyan irata lett, amit mind a kettőt használjuk, az egyik a Heidelbergi KT, ünnepeljük az évfordulóját, a másik pedig Bullingernek ez a kvázi teológiai végrendelete, amelyet 1562-ben Falcban hitvallásiratként elfogadnak, szétküldik egész Európában, hogy ez a falciak egyik hitvallásirata, pozíciója. Ezt 1566-ban Genfbe a genfiekhez csatlakozó más svájci kantonok szintén elfogadnak, ezért kapta a második Calvin hitvallás nevet. Volt korábban egy a kantonok által közösen elfogadott irat 1536-ból, elnevezték első Helvét hitvallásnak, és ez lett a második Helvét hitvallás. 1566-ban ugyanabban az évben elfogadják a skótok, a saját hitvallások mellé oda teszik. 1567-ben jöttek a magyarok, nem szoktunk még akkoriban annyira lemaradni a dolgokról. Azzal, Debrecenben ezt elfogadták, azzal, hogy a Koránban megírt számos magyar vagy Magyarországon latin nyelven megírt hitvallási iratnál jobb. Milyen érdekes, ez is, hadd tegyem ezt a megjegyzést is. A régiek, mert szabad ezt mondani, alázatos emberek voltak, miközben a 16. századra úgy gondolunk, hogy akkor még a puskaporos kordúra is felállt valaki, hogy az igazát bizonyítsa itt valahol Budán a legjobb szerint Dévai Bíró Mátyás, de alázatosak is voltak. És ez is benne van a második Helvét hitvallásnak a bevezetőjében, hogyha valaki bennünket jobbra tanít, Isten igényéből, készségesen elfogadjuk. És lát Debrecenben magyar atyák megkapták a második Helvét hitvallás szöveget, és azt mondták, hogy ez jobb. Jobb, mint a Debrecen Egervölgyi, jobb, mint a Dévai, jobb, mint a nem tudom én milyen, körülbelül 40-50 magyar hitvalló irat született már abban az időben, elfogadták konszenzussal. 1570-ben a lengyelet is elfogadták, Lengyelországban is akkoriban népes protestantizmus volt. Ők annyira elfogadták, hogy át is keresztelték konfesszió polonikának. Tehát az egyház történetek, ha kikeresek 1570-ből a konfesszió polonikát, ne ijedjenek meg, ha ugyanazt a szöveget olvassák, mint annyira magukévá tették. 1571-ben a franciák is elfogadták, noha nekik megvolt a konfesszió galikára, a galhitvallás, amit maga Calvin szerkesztett. 1618-ban elfogadták a német alföldiek is, és az angolok is, aztán később majd Új-Angliába, a később Egyesült Államokba az amerikai presbiteriánus és protestáns egyházjainak is jó része, mondhatnánk, sikertörténet. Egy magánirat, egy teológiai végrendelet másfél évtized alatt az európai kontinensen a Calviné protestáns református irányt követő egyházak döntő többségénél hitszabályá meghatározó irattá lett. Most már a maradék időben, ami rendelkezésre áll, azt a kérdést kell föltennünk, hogy miért? Mi ennek a, idézőjelben mondom, sikernek az oka? Ezt azt szeretném elmondani nagyon röviden, hogy a 16. század egy nagyon érdekes jellegzetességet mutat. Sokszor mi maiak azt hiszük, hogy ez mindig így volt és mindig így kell lenni, nevezetesen azt hiszük, hogy jön egy-egy nemzedék, találkozik a saját korának problémáival, az egyháznak, a kereszténységnek, az evangélium hirdetésnek, a misszionnak a problémáival, és nyomban automatikusan kell egy új hitvallást írni. Ezt jelesül, amikor teológusok voltunk, én is átéltem, mert akkoriban még a második Helvét hitvallást nekünk meg kellett tanulni latinul, bemagoltam. De nem kaptam ötöst, megegyeztem Hiszti professzor úrral, mivel elloptam az óráiról focizni, és meg akar buktatni. Kötöttünk egy kompromisszumot, hogyha megtanulom latinul, akkor kapok egy kettest. Megmutatom az indexemet, be van írva, hogy elégséges, ez azt jelenti, hogy tudtam latinul. De hát azért ez egy hosszú latin szöveg, már amikor a közepén járt, az ember már nem tudta, hogy az előző oldalon mi van, és akkor néhány évfolyam társammal elhatároztuk, hogy írunk egy új hitvallást. Hát a lustaság nem jó tanácsadó, azért azt szeretném mondani, tehát lustaságból senki ne fog neki új hitvallást írni. Ezt tréfából mondom. De azért mégis azt hiszem, hogy velünk van, hiszen ez egy adottság is, hogy minden korban, minden időben nekünk sajátos módon meg kell próbálni, meg kell kísérelni a hitünket megfogalmazni. De kedves testvérek, ha végignézzük az egyház történetet, akkor azt látjuk, hogy nagyon ritkák azok az idők vagy időszakok, amikor ez valósággá is lesz, amikor van annyi szellemi erő, van annyi mély hitbéli meggyőződés, van annyi erudíció, azért ehhez tudni is kell, És olyan az is a történelmi körülmény, hogy mindegy, ezt kikényszeredik, ha akarjuk, ha nem. Hitvallást kell fogalmaznunk, hitvallást kell mondanunk. Ezt a teológia tudomány a status confessionisnak nevezi, hitvalló helyzetnek, amikor nem térhetünk ki. Ahogy a Péter apostol mondja a levelében, legyetek két számot adna a bennetek lakozó reménységről, ha, vagy amikor kétetnek benneteket e felől az emberek. Na most, hogy mit jelent ez a ha és amikor, mikor van az a pillanat, amikor kényszerítve vagyunk szinte, hogy megfogalmazzuk a hitünket, a Cézárea Filippi országútól elkezdve, nem előbb olvastok Máté evangéliumában, ti kinek mondatok engem, mondja az Úr Jézus Krisztus, onnantól kezdve mind a mai napig ilyen helyzetek bekövetkezhetnek, erre nekünk késznek kell lennünk. De a 16. század egy minősített korszak, hiszen az egyház megújításának a nagy igyekezetében folyamatosan a vitákban, a húzavonákban, a harcokban, és ezek teológiai harcok, szervezeti harcok és politikai harcok is voltak, szinte fél évenként vagy évenként rákényszerettek az emberek, hogy megfogalmazzák a helyzetet. Ráadásul a nagy egyházreformáló igyekezetben, ahogy az lenni szokott, kedves testvérek, mikor az ember nekiáll nagy naivul, hogy kitakarítson egy épületet, amiben 100 éven keresztül csak hordták be a dolgokat, most kávé hasonlatát használom, kávé mondja az egyház megreformálásának szükségességű című iratában, hogy olyan lesz az Anya Szent Egyház a középkorban, mint egy szép épület, amiben évszázadokig hordták be a dolgokat. Fölösleges és nem fölösleges. És az ember nagy naivul nekiáll, hogy hát itt van előttem néhány dolog, kirakom. Kirattam, ott van a másik. Hogy szokták mondani? Dőltek ki a csontvázak a szekrényből. Hát és amikor elindultak a viták, a Luther nagy tétel az, igaz ember hitből él. Rendben van. Nézzük meg, mit jelent ez. Milyen konzekvenciákkal jár. És ha azt eldöntöttük, az milyen konzekvenciákkal jár. És ezeket a helyzeteket, amiket különböző módokon akartak megoldani, az igét megértve, még egy mellékszállat teszek. Erasmus gúnyolódik azon egy helyen, tudod gúnyolódni, hogy az egész középkorban, amikor hát a Vulgata volt a Biblia, latin Biblia volt, kinyitotta a prédikátor, és akkor olvassa keresztelő Jánosnál, most magyarul mondom, térjetek meg, ott a prédikátor uram egy latin kifejezést olvasott, a penitencia kifejezést. Mert ezt Jeromos egyház atya Krisztus után 400-ban így fordította. De mi lesz belőle a középkorban? A megtérésből penitencia lett. Vagyis az lett a megtérés, hogy végrehajtott néhány bűnbánati gyakorlatot, elmegyek búcsúba, gyónok, áldozok, eleget teszek, és azt mondja el azon, hogy vegyük el az eredeti szöveget. Milyen szó van ott? Metanoia van ott. És az az egész élet megváltozását jelenti. Sőt, azt mondja Erasmus, nézzük meg, hogy mi van a héberben. A héber pedig még erősebben és még markásabban a teljes életfordulat van. Kép szerint az, amikor az ember megfordul egy rossz útról, és visszamegy addig, ahol elvétette az utat. Ezt jelenti a megtérés, meg a magyar szívben is így hangzik. Meg kell térni, meg kell fordulni. Ezért gondolkodtam tegnap Mátrában, fent voltam egy konferencián, megyünk fölfelé, nyilván mindenki járt, ki van téve egy kis tábor, református lelkészülőn. Na mondom, itt az út, kanyarodunk be, következő tábla, Zsák utca. Onnan nincs tovább. Hát remélem, hogy aki az egyházunknak bejön, az nem Zsák utcába jön, hanem jó helyre megy. De arra jöttek rá a reformátorok, hogyha ők elkezdik a latin Bibliát olvasni és abból magyarázni, vége van a dolognak. Térjünk vissza a forráshoz, az eredetét. Fordítsuk le hanyan nyelven. El tudják ezt gondolni a testvérek, hogy hány ezer vitát indukál, amikor az Isten igéje került az emberek kezébe? Csak maradjunk ennél a példánál, hogy 1000 évig él a kereszténység abban, hogy a megtérés, hogy penitencia. Hát egyszerre csak kiderül, hogy annál sokkal több. Annál sokkal mélyebb. Egész világok mozdultak meg. Szükségszerűvé vált, hogy újra meg újra kvázi hitvallásos pozíciókat fogalmazzanak meg. Egy nagy gyűjtemény, Philip Schaff gyűjteménye, 173 hitvallás sorol fel a 16. században. 173. Fél óránként írtak egy új hitvallást. De nagyon fontos, hogy a reformátorok mindig különbséget tettek a krédó és a konfesszió között. A krédó, az apostoli hitvallás, a Nicea-Konstantinápolyi hitvallás, a kalkedoni hitvallás, tehát a régi óegyházi hitvallások, amelyek így kezdődnek, hogy krédó. Krédó, én unum, de vitek egy Istenbe, krédó, krédó, krédó. És ők szerényen csak azt mondták, hogy mi nem krédót írunk, mi konfessziót írunk. Elmondjuk itt az adott helyzetben, hogyan látjuk, hogy gondoljuk, és hogyha ezt konszenzussal elfogadjuk, akkor ezt magunkra nézve érvényesnek tartjuk. Hogy ebből a számtalan hitvallásból Bullinger magánirata, végrendelete emelkedett fel ilyen magasságban. Nagy Barna, aki egy gyönyörű bevezetőt írt ehhez a zöldhöz, ajánlom mindenkinek vegye meg, és ha van ideje, lapozhasson bele, olvasson régi Nagy Barna bevezetőjét. Nagy Barna mondja, hogy talán az a titka éppen, hogy Bullinger ezt magánhitvallásként írta, nem akarta cifrázni, hanem a lehető legegyszerűbben és legtömörebben, mint egy önmaga számára, meg a barátai számára megfogalmazta, hogy hosszú évtizedekig tartó teológiai és szellemi küzdelmek után ő az anyaszentatyás életének bizonyos kérdéseit hogy látja. De azt gondolom, kedves testvéreket, kevés lenne. A másik ok, amit ide kéne fűzni, és ez mindannyiunk számára is látható, hogyha összehasonlítást végzünk, akár diagram szerűen, vegyük mondjuk az apostoli hitvallást, minden keresztények hitvallását. Az apostoli hitvallás osztjuk 12 részre, volt 12 apostol, az egyik egyház össze hagyomány szerint 12 apostol állította össze, ez nem biztos, hogy így volt, de osztjuk 12 részbe, akkor azt látjuk, hogy az aránya következő, 8 rész szól az Atyafiú, Szentlélek, Szent Háromság Istenről, 3 rész szól a bűnbocsánatról, a feltámadásos az örök életről, és egyetlen egy picike rész az Anyaszentatyáról. Használjuk ezt mintának. Aztán rátesszük a második helyről hitvallásra, és akkor azt látjuk, hogy a nyugtatott kiadásban 40 oldal szól az Atyafiú, Szentlélek, Szent Háromság Istenről, és 50 oldal az Anyaszentegyházról. Nem túlzás ez? Kevesebbet beszélni Istenről, mint az egyházról? Többet szólni arról, hogy hogyan kell tisztségviselőket választani az egyházból, mint arról, hogy mi az úrvacsora? Mondhatnánk azt, hogy túlzás. Mégis a 16. században vagyunk, abban a korban és abban az időben, amikor elemi erővel lehet mindenkit a kérdés, nagy kérdés, hogy megismerjük Isten kegyelmét, megismerjük Jézus Krisztusban Isten megigazító igazságát, megismerjük a Szentlélek erőjét, beletekintünk az igazság tökéletes törvényébe Isten kinyilatkoztatásának, mi következik ebből az életünkre. Ebben van a második helyzet hitvallásnak a múlhatatlan jelentősége. Folyamatosan és szüntelenül ezt a szöveget olvasva azt érezzük, hogy Bullinger azt keresi, hogy mi következik ebből az életünkre. Calvin szavában szóval, kedves testvérek, talán úgy lehet ezt a legjobban megértetni, Calvin az institúcióban egy ponton, nem is tartja ezt nagyon fontosnak, de úgy mellékesen megjegyzi, hogy tulajdonképpen háromféle módon lehet Istenről beszélni. Azt mondja, hogy a filozófusok mindig azt kérdezik, hogy van-e Isten? Ansi Deus, van-e Isten? Vajon van-e Isten? És azt mondja, Calvin, hagyjuk oda a filozófusokra, hadd töprengjenek rajta. Utána azt mondja a skolasztikusok, tehát állandóan arról beszélnek, hogy kicsoda Isten, kvicit Deus, mekkora az Isten, milyen az Isten, mit tud az Isten, mit nem tud az Isten. A skolasztika idején meg ilyen is töprengtek, hogy tud-e az Isten akkora követ teremtelen, majd ő maga nem tud felemelni, azt mondjuk el, hogy hagyjuk meg a skolasztikusokat. Nekünk, mondja Calvin, az a kérdésünk, milyen az Isten velünk való kapcsolatában? Válik szinte, milyen az Isten? És ha ezt a kérdést tesszük fel, kedves testvérek, akkor rögtön megfordítva is föl kell tenni a kérdést, hogy és milyen az ember? Milyen néken lenni az embernek? Az Istennel való kapcsolatában. Ez a motivum, ez a mély szerkezet jelenik meg végig a második helvétit vallásban, önmagunkra, életünkre, és leginkább az Anya Szent Egyházra nézve. Milyennek kell lennie az Anya Szent Egyháznak, ha hűséges akar lenni az evangéliumhoz? Mai módon kérdezem, Bullingeret természetesen nem kérdezte. Ma nagyon sokan beszélünk arról, hogy az egyháznak hitelesnek kell lennie. Ha az evangéliumot továbbítani akarjuk, ha az evangélium üzenetét el akarjuk hitatni az emberek életéhez, ha a megváltás örömérét azt szeretnék, hogy minél többen befogadják, akkor szokták mondani, hogy ehhez az egyháznak hitelesnek kell lennie. Milyen a hiteles egyház? Mitől hiteles az egyház? Attól, hogy valamelyik szekuláris média azt mondja, hogy jó fejek? Én ettől mindig aggódni kezdtem. Attól, hogy valahol valami hatalmasság azt mondja, így meg így, mondjuk az ENSZ azt mondja, hogy viselkedjen úgy az egyház, hogy mi szeretnénk, és ha úgy viselkedjen, akkor hitelesek leszünk. Ezért ettől a kérdéstől így módon elfordulván, és Bullingerre tekintünk, vagy a reformátorokra tekintünk, világos és tiszta számokra, hogy felállítanak egy mértéket, a régi egy szóval egy kánont, egy hitszabályt, és arra teszik rá az életünket, meg az egyház életét. Ez az oka, kedves testvérek, annak, hogy Bullinger látszólag túltengő módon olyan sokat beszél az egyházról. Hasonlítsuk össze Heidelberg Kátorral. Egy kérdés szól az Anya Szent Egyházba a Kátorba, az 54. kérdés. Mit hiszel a keresztényben a Szent Egyházról? Hasonlítsuk össze az ágostai hitvallással 1530-ból, Lutherivel. Néhány cikkelje a 29-ből. Hasonlítsuk össze az első helvét hitvallás, 1536. Az csak a hitből való megigazolásról beszél. Hasonlítsuk össze a Debrecen Egervölgyi hitvallással. Töredékek, gondolatok. Hasonlítsuk össze a Dortrechti kánonokkal, 1516-18-ból. Vagy hasonlítsuk össze 1648-ból a Westminster hitvallással, az angolokéval. Talán ez az egyik magyarázat a kedves testvérek, hogy a második helvét hitvallása későbbi nemzedékek számára is olyan múlhatatlanul fontos lett, mert ha jól értjük a kiinduló kérdést nevezetesen, hogy mi keresztények nem azon töprengünk, hogy van-e Isten. Bocsánat, van, evidens. Erről nem is sok után. Nem azon töprengünk, beszélünk róla természetesen, hogy kicsoda Isten, hanem az a kérdés, hogy milyen az Isten a velünk való kapcsolatában, és milyenek vagyunk mi, vagy milyenekké kell lennünk az Istennel való kapcsolatunkban. Ott vagyunk azoknál a kérdéseknél, amelyekről Bullinger beszél. Van még 3 percem. Még a méltatásod, kedves testvérek, mert a 30 cikkeit még ismertetésem akarom, mert a mindegyik cikkeinek elmondom a címét, akkor 30 percet is töltöttem. Még egy méltatást szeretnék idehozni a második helvét hitvallással kapcsolatban, és utána néhány húzítást. Ez a hitvallás református hitvallás. A 21. században, de már talán a 20. században is egyre erőteljesebb okkal az a hang, és figyeljünk is oda rá, vegyünk részt az ezekről folyó beszélgetésekben, Ha van konfessziónk, attól még nem kell rossz értelemben vett konfessionalistának lennünk, rossz értelemben vett konfessionalistának. Tehát egyre több hang van, hogy azért az idő elmúlt, azért a luteránusok is sokat változtak már, azért a katolikusok is sokat változtak már, azóta az egyház történetében újabb fejlemények jöttek. A misszióban nagyon sokszor az képez az akadály, mondhatom az afrikai példát, a 19. század végéről megérkezett az anglikán misszionáros valahol egy brit gyarmatra, végzett missziói munkát, megtértek az emberek, anglikának lettek. Hazament az anglikán pap, jött utána egy skót, oda, ugyanoda. Találtottam keresztény afrikaiakat, és között az anglikanizmus, a smafú, tessék, rendes, John Knox-féle skót reformátusnak lenne. Na jó, hát azok lesznek. Ő is hazament, jött egy baptista, azonnal mindenki bemerészkedik. Mit szólt? Baptistának. Jött egy metodista, akkor tessék metodistának lenni. Aztán megjött egy jezsuita, csinál belőle katolikust, akkor jött utána egy ferences, a ferences csinál belőle, jött egy domokos, a domokos, botrány. Mi a keresztjeség? Ebből indult tulajdonképpen, ha jól értem, az ökumenikus konfliktus. Ezért ma egyre többet halljuk, hogy ezeket a régi hitvallásokat módjával tegyük zárójelbe, csillagozzuk be, húzzuk ki, ne bántsuk egymást. Vagy írjunk egy újat. Mégis azt gondolom, kedves testvérek, azt a mondatot, amit Emil Brunner írt valahol, most nem tudom a pontos helyét, a filológusok ne kérdezzék tőlem, Emil Brunner írt a második Calvin hitvallásról, érdemes megszívlelnünk. Azt mondja Brunner, ha a második Calvin hitvallás nem lenne református, akkor nem lehetne evangéliumi és egyetemes. És azért református, mert evangéliumi és egyetemes. Tegyük fel ezt a szemüveget, amikor a második Calvin hitvallást olvassuk. Ha nem lenne református, nem lehetne evangéliumi, és nem lehetne egyetemes. Mert ami református, igazán református, nem hivatkozó, címleges, névleges, nem úgy református, mint a szovjet tábornokokon a térdig érő sok kitüntetés, amely mögött semmilyen megvívott csata nem áll, hanem valóságosan, ha református, akkor evangéliumi. Hiszen a mi református hitünk, életszemléletünk az evangéliumban tájékozódik, mi máson. Nem a második helyzet valláson tájékozódik, ez csak egy konfesszió. És ha református, akkor egyetemes is, hiszen amikor Istenről beszélünk, és arról, hogy milyen az Isten a velünk való kapcsolatában, és nekünk milyennek kell lenni, akkor a legnagyobb egyetemességet mondjuk ki. Ezért arra kérek mindenkit, hogy ezzel a bizonyos értelemben szűrővel olvassa a második Calvin hitvallást, és még néhány megjegyzést szeretnék hozzátenni. Már az előbb beszéltem az anglikánokról, van az anglikánoknak egy nagyon kitűnő olvasásra méltó teológus, a William Templennek hívják, 1930-as években volt Canterbury érsek. Ő jegyzi nagyobb könyvében, hogy a modern kor feladata és kihívása lett az, amit a régi óegyházi hitvallásokban, krédókban, nagy dogmatikai munkában nem találunk. Az óegyházban mindent megtalálunk, ami Istenről, Szentháromságról, üdvösségről, életről, halálról, mindent megtalálunk. Az óegyházak azonban már nem volt ideje az úgynevezett egyháztant. Egyháztant megvitatni. És ez igaz. A 16. századnak mondjuk így nem sikerült. Pedig látjuk, második Calvin hitvallás minden igyekezetnek van. Lehet, nem vagyok benne biztos, de ez valószínűleg a 21. század nagy kérdése lesz. Nem kell új szentháromságtant írni, kedves testvérek. Aki ilyennel áll elő, hogy kitalált egy új szentháromságtant, jaj. Nem kell új megigazolástant kitalálni, kedves testvérek. Hát aki jobban meg tud bennünket igazítani, mint az Úr Jézus Krisztus, jaj, hát alapítson már valami új vallást. egymásnak, hagyjuk egymásnak ötlen. Úrvacsora tanság újat, kell újat kevésztésre értékelni. Nem kell, keressék tanságot. Az egyház közösségei, a Krisztusban hívők, egymáshoz viszont való viszonya, az egyház rendje, az egyház valósága. Ez ma egy nagy kérdés. De ha erről akarunk beszélni, akkor nem mellőzhetjük azt, amit a 16. században többek között Budinger olyan szépen leírt. A másik, amit szeretnék kedves testvérek befejezésről mondani, konfirmandusaimnak mondom mindig, hát őket megkíméljük a második helvétit vallástól, a konfirmandusok a KT-t tanulják, ebből aztán el szokott lenni, ezért örülök, hogy a felsőterek elővették, hogy lekonfirmálunk, aztán rendes magyar református ember csak akkor vesz elő a második helvét hitvallást, hogyha teológus lesz és vizsgázni kell neki belőle, úgy egyébként ezt nem szokták nagyon az ecsefélyek olvasgatni. De ugyanazt tudom mondani erre is, mint amit a konfirmandusoknak mondom, amikor megkapják ugye első konfirmációs órán a KT-t, látom a kis 14 évesen, kinyitja elsavazodik, mert hát eddig hittem órán színes diagramokat, meg almát, körtét kellett cserégetni, meg éneket a hitoktató és gitároztak, aztán most ó, most már tanulni is kell, jaj, de az baj van. Mindig azt mondom, hogy nézzétek, a KT olyan, mint a nyelvtan. Ahhoz, hogy egy nyelven beszélni tudjunk, meg kell tanulni a nyelvtant. A nyelvtan önmagában még nem azonosan beszélt nyelven. De aki tanult nyelvet, és fél év után kiment mondjuk Németországba, az kutya dolog a németekhez kimenni fél év német nyelvtanulás után. Nem tudom a fő évről, hogy himnemű, nőnemű, semlegesnemű, vigyorognak rajtam a németek, hogy összekeverünk. Egyszerűbb mondjuk, menjünk el az angolokhoz. Ott nincsen már a főneveknek, nem egyetemesnek. De azért van férfinő, Ha én eltéveztem, beszéltem egyszer kezdő angolos koromban az Egyesült Államok elnökkel, és mindig azt mondtam róla, hogy sí. És mondták nekem az amerikaiak, hogy profétálni tetszik? Hogy lesz majd női elnök, jó az dolga. Megbénulunk. Tehát ha nem tudjuk a nyelvtant, ezt mindenki tudja, megbénulunk. Csak a szélhámosok azok, mert vannak szélhámosok, hogy kimennek és tud három szót, azt úgy el tud vele beszélgetni, hogy pfú! Aki rendesen akar, meg akarja magát értetlenül, tudni kell a nyelvtant. A hitvallás bizonyos értelemben nyelvtan. Ha ezt megtanuljuk, akkor szabadon, igazán szabadon tudunk a hitünk dolgairól beszélni. Akkor nem kell, hogy skrupulusunk legyen, hogy eltévesztem, elvétem, nem jól mondom. Egyszerűbb szóval paradigma. Még egyszerűbb szóval hitszabály. Így kell a hitről beszélni. Így kell a hitről gondolkodni. Így kell az Istennel való élő kapcsolatunkat mérlegre tenni, megfontolni. Arra buzdítok tehát mindenkit, hogy bátran vegye elő a második helyzet hitvallást. 2017-ben fogjuk ünnepelni a 450. évfordulóját annak, hogy ez végképp hitvallási rangra emelkedett Magyarországon is, 1567-ben, milyen érdekes, Luthertől 50 év telik el, aztán megint eltelik 450 év, és itt van belünk egy érvényes irat. És ha még a nyelvtanról van szó, természetesen azt is meghagyom, hogy aki csecsemőkorától kezdve hallja a édesanyja szavát és megtanul beszélni, annak nagyon nehéz a saját nyelven nyelvtanát megtanulni. Nem tudom, ki hogy volt vele, ha készítenünk egy felmérés, bocsánat, szabad ezt kérdezni. Ki nem szerette a nyelvtant általános iskola harmadik, negyedikbe? Szerintem senki nem szerette. Állít meg! Két vonal, alap, hullámos, tár, szaggatott, határozatot. Nem bírtuk. Tehát, mert én beszélek magyarul, és feltettem a hibátlanul. Miért tudom, hogy ebben a nyelvtanát? Tanuljuk meg. Tehát, aki azt mondja, hogy Püspök úr, ne okoskodjön nekem itt a nyelvtanul, én kívülről folyom a kereszténységet, mert az anyanyelvem, az biztosan arra, hogy nem állt a saját nyelvünk nyelvtanát, és megtanuljuk. Köszönöm szépen, kedves testvérek, hogy meghallgattak, ennyi jutott a szükségszabott időben, és mielőtt Ritok professzor úrnak átadom a szót napirend szerint, de bejelentem, hogy gyorsan elmegyek, nehogy megkérdezett tőlem a latin nyegerazgást, ezt tudom-e. Valóban el kell mennem, de úgy egyeztünk meg a szervezőkkel, hogyha utána nem tudok részt venni a kis csoportos beszélgetésben, ha van valakinek most olyan kérdése, amit kis csoporton kívül is megkérdezne, akkor megpróbálok rá nagyon röviden válaszolni.
Van-e valami ilyen arra vélve, hogy a második kertékiparás a közeljövőben Magyar Református Egyházban valakik megpróbálják ismét megfogalmazni, nem a hivatással tervét megváltoztatni, hanem a mai kor, a mai életviszonyokat és választható az egyház tantívbe építő új hivatást készíteni.
Nem hittem volna, hogy Bele Sándor fogja megkérdezni.
De ha mégis ilyen helyzet van,
akkor nem tudok másképp ezt elképzelni, mint 16. századi módon. A 16. század erről nem sokat beszéltem, csak utaltam már máshol sem el, mint diskutáltok, vitáltok. Négyszer közti vitáktól, korrupciós vitáktól. A megerőlt hivatást úgy fogadták el, hogy abból a régióból közvetlenül 143 hatalmi, egy hétig vitatkoztak, a végén megfogalmaztak egy hivatkozatot, hogy szövegetést elfogadták. Egyenlegi, mindegyik a vállásokat. Itt most vagyok benne, hogy a katekézésünkben, legalább a katekézésünkben rá fogunk kényszerelni arra, hogy valamiféle norma szöveget megválasztjuk, hiszen az elsőségi helyzet van, mint oktatás bekerült a közoktatásba, ez egy teljesen új helyzet, most már nem valókiát is elkezdődik, hittan könyvét kell vinni. Amit megtanulom, hogy a kitanulában a következő négyen ezt a konfliktát tudom arra, hogy majd ifjúság is ott lesz mindre, amiben később felsőt bevekednek, minden megtanulik, ebben biztos, hogy el is mutatok egy ilyen munka, tehát most tudom, Isten nekünk a rendszer egyházban